Szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégeit, Tóth Tamás atyát, pápai káplánt, aki a Római Pápai Magyar Intézet rektora, és aki három fiatal kutatóval érkezett a Vatikáni Rádióba, hogy megtekintse szerkesztőségünket. Köszöntöm Bárány Zsófiát, doktor jelöltet, aki szintén a Vatikáni titkos levéltárban végez kutatásokat, mégpedig közös témában Tamás atyával. Tamás atya mivel foglalkozik konkrétan?
Igen, nekem mindig kedvenc témám volt a püspöki processzusoknak a kutatása, amely egy nagyon érdekes kortörténeti anyag, hiszen a püspök jelöltek kinevezésükkor mindig egy processzuson, egy kánoni vizsgálaton estek át, amely eredményeként a pápa megerősítette az ő kinevezésüket, vagy nem, általában természetesen igen, hiszen a püspöki kinevezéshez, a királyi kinevezéshez azért nem mindenki jutott hozzá. Most azonban egy kicsit más megközelítésben közelítjük meg ezt a témát, hiszen 2011-ben egy magyarországi, illetve magyar ajkú egyháztörténész kutatócsoport egy 4 éves otka pályázatot nyert, amely az 1790-től kezdődő időszakra vonatkozóan egészen napjainkig a királyi Magyarországon megtörtént egyházmegyei tartományi katolikus zsinatok történetét dolgozza fel, valamint ehhez kötődően a 20. századi katolikus nagygyűléseknek a történetét.
Tamás atya, mi a jelentősége ennek a kutatásnak?
Azért fontos ez a kutatás, mert ezt így, ilyen komplex módon még sohasem kutatták ki, és ez a 10-15 fős kutatócsoport azt tűzte ki célul, hogy ezeket a történeti és egyébként jogforrásokat is valamiképpen a történész társadalom és az orvosok számára közérthető módon közzétegye.
Nagyon nagy területet foglal magában.
Így van, éppen ezért mi egy kis szeletét választottuk ennek a nagy témakörnek, ugyanis köztudott az, hogy 1848-ban Magyarországon a forradalom kitörése után tervbe vették egy nemzeti zsinatnak az összehívását, amely azt is tudjuk miért, hiszen a szabadságharc közbeszólt, illetve annak a levelése sohasem tartatott meg. Viszont nagyon érdekes, eddig kevésbé kutatott téma az, hogy ehhez a nemzeti zsinathoz kapcsolódóan az 1840-es években, 46-49-50 között milyen iratanyagok keletkeztek a Vatikánban, az akkori bécsi nuncius milyen szemmel tekintett a magyarországi eseményekre, és hogyan fogadta például ennek a zsinatnak a tervét.
Zsófi, akkor tőled kérdezném, hogy mi volt az állásfoglalása általában véve a bécsi nunciusnak a magyarországi zsinattal kapcsolatban?
Hát ez a 46-tól 49-ig terjedő időszak ugye a mi szűken vett témánk, tehát kitágítva azért az előzményeket. Én azt gondolom, hogy egyelőre még nem tudunk erre választ adni, hogy mi volt itt a vélemény erről, hogy hogyan reagálnak Rómában a magyar álláspontra. Az biztos, hogy az egész Európában egy forradalmi hullám, egy újongás veszi kezdetét, ugye az új pápa, liberálisnak gondolt pápa, illetve hát úgy is kezdi 9. Pius a pontifikálását, és ez biztos, hogy hat a magyar klérusra is, ugyanakkor nálunk mindig be kell kapcsolni a bécsi álláspontot is. Én azt gondolom, hogy Bécs minden esetben szeretné ellenőrizni és kontrollálni, bármennyire is nehéz számára a magyar oldalt, úgyhogy egyelőre úgy tűnik az anyagok feldolgozása alapján, hogy nagyon nehézkesen jut el a zsinatnak a témája Rómába. Valószínűleg tartom, hogy Bécs elakasztja őket. Azt gondolom, hogy pozitív egyébként ez a zsinat Róma számára, hiszen a legfontosabb kérdés a 19. század elején a pápai szuverenitás visszaállítása az eredeti státuszkóba, ugyanis az 1815-tel fennálló rendszer, tehát a Szentszövetség Európája mégsem annyira békés, mint amennyire azt várják a politikai nagyhatalmak Európában.
Bécs, Róma és Pest egyaránt forradalmi légkörben élt, úgyhogy ez nyilván kihatott mind a három helyre, és ahogy említette Tamás atya, ezt a zsinatot azután nem hívták össze soha.
Így van, ez egy nagyon érdekes dolog volt, hiszen 1848 március ídusát követően hamar föllángolt ez a zsinattartási kedv. Nagyon sok változás történt a magyar katolikus egyházban, és ugye itt kanyarodnék vissza a processzusok kérdéséhez, hiszen több olyan püspököt neveznek ki, akiknek a kánoni vizsgálati eljárását Bécsben elkezdték ugyan, de sosem fejezték be, és a készanyagokat sosem küldték el a pápához, hiszen 1849-ben levelik a forradalmat, és ezeknek a főpapoknak a püspöki nevezését meg nem történtté teszik aztán később. Tehát itt egy nagyon érdekes összefüggése van az állam és az egyház viszonyának, illetve annak, hogy Hajnaú, illetve a Bakkorszak mennyire keményen kontrollálta Róma, és Pest, illetve a Magyar Katolikus Egyháznak a kapcsolatát.
Állam és egyház teljes összefonódásáról volt szó abban az időben.
Így van, tudjuk nagyon jól, hogy a püspököket, illetve a prelátusokat, azokat általában a magyar király, aki egyben osztrák császár is volt, nevezte ki, és az ő kinevezését terjesztették fel aztán a Szentatyához. A kinevezéssel aztán a zsinati kongregáció foglalkozott, és ezután erősítették meg a jelöltet. Tehát egy egész más rendszerben történtek a püspök kinevezések is, mint például ma. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy 48 őszén 9. Pius pápának is menekülnie kell majd Rómából, ami természetesen azt is jelenti, hogy a szentszéki hivatalok működése is 1-2 évre legalább megakad.
Hogyan működik ez az együttműködés?
Ez egy nagyon széles együttműködés, hiszen ahhoz, hogy ezt komolyan föl tudjuk tárni, ahhoz Magyarország jelenlegi határain belülről és túlról is össze kellett gyűjteni egyháztörténész és levéltáros kollégákat. Mindenki vállalt egy-egy témakört vagy egy egyházmegyét, és mindenki a saját témáját dolgozza föl ebben a programban.
Ez lényegében a monarchiát illeti, monarchiára vonatkozik.
A monarchiára vonatkozik, illetve vannak a magyar területeire. Tehát itt azért egy nagyon-nagyon komoly, széles nemzetközi együttműködés. Bár magyar ajkú, de nemzetközi együttműködés pontakozott ki.
Zsófi, számodra mi a jelentőség ennek a kutatásnak?
Az egyháztörténet, azt mindig szokták vádolni, hogy ez kicsit partikuláris téma, és hát mégiscsak azért ezt illesztük bele a magyar történetbe, a magyar történelem, és azt gondolom, hogy a mi kutatásaink igenis hozzájárulnak ahhoz a ma ismert Magyarországhoz, a számunkra modern Magyarországnak nevezett jelenségnek a kibontakozásának, a kezdeteinek a feltérképezéséhez. Tehát modern Magyarország születéstörténetének lehetünk szemtanúi ezekkel a kutatásokkal, és igenis sokat tudunk adni, ha ezt beágyazzuk kellően és megfelelő formában a magyar történetben.
Nagyon szépen köszönöm, Tamás atya.
Én is azt hiszem, hogy ahhoz, hogy Magyarország történetét maga komplexitásában megéljük és megértsük, ahhoz nem elhanyagolható tényező az, hogy ismernünk kell az egyházaknak a történetét is, hiszen az egyházak, és elsősorban a katolikus egyházra gondolok, hozzájárulása Magyarország fejlődéséhez nagyon fontos volt. És ez egy olyan tényező, amit az elmúlt évtizedekben nagyon sokszor alul hangsúlyoztak.
Vagy elhallgattak, vagy egyenesen tagadtak, de valóban ahhoz, hogy a jövőt tudjuk építeni, ismerni kell a múltunkat, és pontosan ez a két utolsó század meghatározó volt a magyar történelemben, a Magyarország fejlődés. Ha csak arra gondolunk, hogy például a magyar nyelv a 19. század közepén vált kötelezővé, már akkor ezzel is alátámasztjuk az előbb mondottakat.
És például a magyar nyelv, mint hivatalos nyelvé válásában, igenis van része az egyháziaknak is, tehát a magyar diétán ők helytállnak emellett.
Igen, nagyon érdekes az, hogy a 19. századdal foglalkozó magyar kutatók egy része is a katolikus egyház tevékenységét a reformkorban, vagy akár utána is, mint a fejlődés és a modernizálódás kerékkötőjét mutatja be. Ez azonban, ha megvizsgáljuk a dokumentumokat és színe írelt stúdió, vagyis harag és részrehajlás nélkül vizsgáljuk ezeket a dokumentumokat, akkor rá kell jönnünk, hogy ez mondjuk így, hogy...
túlságosan részrehajló.
Hát igen.
Igen, de ha arra gondolunk viszont, hogy az első magyar nyelvű emlék is egy egyházi dokumentum,
így van,
akkor mégiscsak vissza kell mennünk a gyökerekhez. Nagyon szépen köszönöm, és további sok sikert kívánok a kutató munkához, és remélem, hogy Tamás atya majd rendszeresen beszámol a fejleményekről.
Természetesen, köszönjük szépen!
Köszönjük szépen.